Színkép.
Színpad.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad.
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 Színkép.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem a Magyarországi Képzőművészeti Felsőoktatás országos központja. Az intézmény 1871-ben Magyar Királyi Minta Rajztanoda és Rajztanár Képezde néven alakult meg. 1908-tól Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola, 45-től Magyar Képzőművészeti Főiskola, 2001-től pedig egyetem. Tanított itt Ferenczi Károly, Vaszary János, Berény Robert, Metti János, Barcsai Jenő, Ferenczi Béni. Van itt festő, trafikai, intermédia, képzőművészetelmélet, látványtervező, restaurátor, tanárképző, művészetelméleti, művészeti anatómia, rajzi és geometriai, valamint művészettörténeti tanszék is. 2016. februárjától az egyetem rektora, professzor Csanádi Judit, aki 2002 óta egyetemi docens, 2006-ban habilitált. Különböző színházaknál 122 díszlettervét jegyzik, a legváltozatosabb műfajok. Ő tervezte Hoffi Géza Élelembére című műsorának színpadképét, a 95-ös Godora várvát, a Győri Színház legendás hegedűs háztetőnyét, de a Műpa revű cirkuszának színpadképét is. Hevesi Sándor díjas, és 2009-ben a World State Design ezüstérmese. A World State Design a színházi látványtervezők 4 évenkénti nemzetközi megmérettetése, ahova a világ minden tájáról érkeznek tervezők munkáikkal. Csanádi Judit a Képzőművészeti Egyetem rektorával beszélgetek.
Ső szemlélő számára is érzékelhetően más a szellemisége az intézménynek. A feladatok is megváltoztak, máshogy viszonyulunk a képhez. A képkészítőknek is máshogy kell viszonyulni a képkészítéshez. Nagyon-nagyon megváltozott minden, ami kép körülöttünk.
Szerintem mindenütt egy új vezető az valami változást akar, hiszen azért irányul egy intézmény élére, mert lát valamit, amit jobbá tud tenni. Én egy nagyon hosszú, negatív időszak után lettem úgy a rektora az egyetemnek, hogy egy elég nagy, nagyon magas szellemi és művészi színvonalon álló közösségnek vagyok a rektora. Tehát én nekem nem a saját személyem készbe vitele és megvalósítása az az, ami vezet, hanem amit ennek a 15-20 embernek a közössége gyakorlatilag egy jó év együtt dolgozás alatt úgy kimunkált magából. És most ezt így hívom én, hogy nyitás. De ezek nagyon általános dolgok. Egyszerűen azt, hogy a kaput.
Nyitás, de hát ennek ugye eszközei és módszerei vannak, és lehetőségei.
Abszolút. Tehát itt, amit én tapasztalok, én 15 éve vagyok itt az egyetemen, és vezetek egy nem klasszikus képzőművész tanszéket, a látványtervező, díszletjelmez, bábtervező tanszéket, és mint ilyen azt tapasztaltam, hogy a legritkább esetben fordul az elő, hogy különböző tanszékek hallgatói együtt csináljanak valamit, amit én mindig nagyon fájlaltam, hiszen én egy olyan pályán töltöttem az életemet, ahol az együtt dolgozásból születnek a nagy művek, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek csak jót hoz. Én egy ilyenfajta szellemi megújulást indítottam el rögtön, mert ugye a különböző tanszékek hallgatói együtt fognak a tanév elején egy hétig egy projektet csinálni, amire már most kész szülnek, meg pályáztunk rá, de ez is egy része a szellemi megújulásnak, ez ugye eléggé praktikusan hangzik, hogy tényleg milyen jó lesz, hogy festők, szobrászok, restaurátorok mindenfélét fognak együtt csinálni, és ez biztos, hogy nagyon inspirálni fogja az ő saját munkájukat.
Mennyire változtak meg ezek a hagyományos tanszékek?
Semennyire. Semmi nem változott ez ügyben. A struktúra az ugyanúgy maradt, tehát a három nagy klasszikus tanszék a festő, szobrász, grafikus tanszék, a restaurátor tanszék, intermédia tanszék, látványtervező tanszék, és ami új, egy pár éve indult, az a képzőművészet elmélet és kurátorszak, tehát amely kifejezetten a kortárs képzőművészetnek a értése, kérésével, felkarolásával, kurátori munkáit tanítja meg, hogy ezt hogyan érdemes, hogyan lehet és hogyan kell csinálni. Tehát ez a gazdagodás tárgya, az intermédia az ugye 25 éve lett, és a kurátorok meg olyan 5-6 éve. A többi tanszék az nagyon régóta, tehát ugye van művészettörténet, rajz, művészi, anatómia, rajz tanszék. Ezek teljesen klasszikus felállások, és azt én még nem látom, és ameddig nem látom, addig nem akarok változtatni, mert nincs értelme, de azt láttam, most pont Dresdában voltunk az ottani képzőn, és ott például két fakultás van, az egyik a klasszikus művészetek, a egy fakultás, tehát egy tanszék, a festőszobrász, grafikus, és a másik a többi. Tehát a restaurátorok, látványtervezők ott még díszletfestőket is tanítanak, meg klasszikus ruhaszabászatot is tanítanak, tehát ilyen nagyon gyakorlatias alkalmazott képzés, úgy hívjuk ezt magyarul. Tehát különböző megoldások vannak a világban. Nekem erről nincsen még nézetem, hogy melyik volna az, ami előre visz. Kétségtelen, hogy amikor egy fakultásban van a három szak, akkor azok között sokkal könnyebb az átjárás. Ez kétségtelen. Aztán ugye nekünk van egy zseniális, csodálatos könyvtárunk, igen, és gyűjteményünk, úgyhogy hogy ezeket a gyűjteményünket, tudományosan feldolgozó munkákat természetesen mindig ki akarjuk tenni a napvilágra, és az egyetemnek teljesen természetes, hogy a művészeti tanulmányokhoz, a művészeti kutatások szervesen tartoznak hozzá, és ezzel rendszeresen meg akarunk jelenni, rendszeresen akarjuk tenni a kiállításokat, úgy lesz. Tehát mostantól mindig lesz kiállítás, és ezt a épületet, amely a kiállítások helyt ad, és ezek mind a tanulmányokhoz tartozó kiállítások, tehát az a specialitása, hogy nem általában kiállítás, hanem ez a Képzőművészeti Egyetem kiállítása a gyűjteményből, vagy egy tudományos probléma feldolgozásából, vagy egy alapítvány Ludwig kiállítás lesz, alapítvány kiírásának a kiállítására. Nagy témák, vagy a doktoriskola fog csinálni egy nagy dada kiállítást jövőre például.
És a hallgatók?
Persze, persze, a doktoriskolások csinálják a dadát, ez folyamatos a Ludwig is hallgatói kiállítás, igen, hogy nem, és ez egy szabadon látogatható épület lesz októbertől. Lebontjuk a beléptető kaput ezen az oldalon, és a másik épületet kinyitjuk, tehát a másik épület lesz az iskolai bejárat, mint hogy az az iskolai épület, és ott kialakítunk egy ilyen agórát, egy közösségi teret, ahol dumálni lehet, meg spontán kiállításokat csinálni. Tehát a közösségi életet, a találkozás lehetőségeit teremtjük ezzel meg, és én bízom benne, hogy ez mindenre rányomja a bélyegét.
Az épületről esett szó, ez egy műemléképület, amely kiállítások rendezésére is alkalmas. Tehát olyanok a terek, a belmagasság, az ablakméretek. Műemléképület, hát ami felújításra szorul.
Fog kezdődni, tehát ebből a nyitás programból, amihez hozzátartozik, hogy be kell indítanunk az angol nyelvű képzést, és 150 körüli létszámra számítunk. Mindenképpen kell nekünk plusz épület. És még mielőtt rektor lettem, de már bevontak az egyetem fejlesztési tervének a kidolgozásában, akkor én ezt az egész ingatlan fejlesztést a szellemi fejlesztéssel szoros összefüggésben azt elterveztem, és boldogan mondhatom, hogy teljes elfogadásra került. Úgyhogy először kell nekünk egy plusz épület, és azt a plusz épületbe több lépcsőben ki tudunk költözni ebből a műemléképületből, hogy fel lehessen újítani. És hogyha ez megtörténik, akkor ez el tud indulni, és mindezt megelőzi az, hogy már bőven én előttem, 2 évvel ezelőtt kapott az egyetem a homlokzat felújításra pénzt, és ha minden igaz, az még nagyon hamar, még a ősszel el fog indulni a homlokzat felújítás. Tehát lesz látványos és tartalmas része a felújításainknak.
Ez a Bábszínházzal együtt van. Ez okoz gondot, vagy továbbra is marad ez a megosztás?
Én a Bábszínházban dolgoztam a pályám elején, és pontosan ismerem ezért a 74-ben épült épületet, ami számomra számunkra semmire sem jó. Teljesen alkalmatlan 260 belmagasságú iroda épület, kis irodákkal, tehát nem tudjuk használni, és tudom, hogy minden rektor az elmúlt 25 évben úgy kezdte, hogy rakjuk ki innen a bábszínházat. Én erre nem is gondolok, mert semmi értelme, mert nem tudjuk használni a bábszínház tereit, úgyhogy tovább nem gondoltam ezt a témát, hanem teljesen másban gondolkodtam, és hát van nekünk az Epres kert, ahol szintén a felújítások azok elodázhatatlanok. A felújítás az egy nagy csomag, és most ennek a előkészítésében vagyunk, aminek az egyik feltétele, hogy legyen meg ez a plusz épület, amiben el tudunk kezdeni gondolkodni, tudunk keresni építészeket, akik csinálnak egy tanulmánytervet, látványtervet, és akkor tudunk menni a politikusokhoz, hogy kormányprogram legyen ez a felújítás is, amire van esély.
A hallgatók érdeklődés megváltozott az utóbbi évtizedekben, megmaradt ugyanaz az érdeklődés a hagyományos szakok iránt.
Csak azt látom, nem tudok erre válaszolni, de mondjuk a festő tanszéken ez nagyon-nagyon látszik, hogy a új médiákkal való dolgozás teljesen természetesen mindenkinek benne van az életében. A grafikán ez mindig természetes volt, tehát nekik ez még közelebb áll. Ez most azért nem releváns kérdés, mert ebben a világban élünk, tehát föl sem merül, hogy nem. Ez informatika nélkül, komputer nélkül ma nem tudsz kimenni az utcára, tehát nálunk a látványtervező tanszéken pont ma reggel a 5 informatikus tárgyat tanító tanár gyűlt össze, az egyik a színpadi médiát, a másik a tévés, filmes világítást és vágástechnikát, a harmadik most így mondhatom sorban, hogy ki mit tanít. Nem mehet úgy ki ma egy hallgató tőlünk, aki nem tud 3D-ben, AutoCAD-del vagy valamivel komputerben dolgozni, a műhelyrajzokat ott megcsinálni, amit nem tudna írni. Ez, hogy úgy mondjam, nem újdonság, hanem ez az elemi szükséglet.
Hány oktató és hány hallgató?
Összesen a tanerők száma az 80, de abban a művésztanárok is benne vannak, akik mondjuk a grafikán például vezetik a litográf műhelyt, vagy a metsző műhelyt, a intermédián, akik szintén ilyen technológiákat vezetnek, és a nappali hallgatói létszám az olyan 620, és még vannak levelező, meg pedagógus tanárszakosok, tehát olyan 600 és a 800 között mozog a létszám, tehát mint egy jó nagy gimnázium.
Több mint egy évtizedig vezette a látványtervező tanszéket. Milyen szívvel adta át a munkát Zeke Editnek?
Olyan jó szívvel, és ebben ez a rektorság nagyon sokat segít, mert 2 év múlva le kell adni a törvény szerint, én akkor 65 éves leszek, és azért van már állásban az Edit, mert mielőtt ez a rektorság fölmerült, már őt oda vittük, hogy kicsit ismerje meg, hogy mi ez az egyetemi adminisztráció, hogy jövőre át tudja venni. De aztán ez közben jött, úgyhogy most egyen hamarabb kell átvennie, de valahogy ez így eléggé jókor, jól, 14 évig némi megszakítással talán 2 évig nem én voltam a tanszékvezetője nagyon nagy konfliktusok miatt, de magának a felépítését, az, hogy ez hogyan változott, merre alakult, hát azt végigkövettem, úgyhogy a gyerekem, de a lehető legjobb szívvel adom át a következő élettársának a tanszéket.
Voltak olyan időszakok, amikor megszűnt a képzés, úgyhogy azért az Eked itt Szentpétervárot végzett. Végzett, már nem volt.
Nem volt ilyen képzés, tehát a mi generációnk az Ambrus, Mari, Antal, Csaba, Kell testvérek, Ékis Piroska. Nem volt a mi időnkben ilyen képzés Magyarországon, azt megelőzően volt az iparművészetén. És ezért mi, a mi generációnknak a nagy része építészmérnökből lett tervező, a Edit és az István pedig a Szovjetunióban végeztek ezt, azt, meg az iparon valami más szakot végzett az Edit, ha jól emlékszem, textilt, és akkor kiment. Igen, igen, igen.
Még egy mondat a szakról magáról. Színházművészetnek az, hogy építészek bevonódtak a látványképbe, ez teljességgel megújította a színházi látványt magát is, mert egyszerűen térként kezelték, és nem diszletként, statikus háttérként vagy előtérként, hanem egyszerűen mint funkcionáló térként működtetik a színpadot.
Ez így van. A világ tendenciáiba ez a magyar jelenség, hogy 67 és 78 között nem volt ilyen képzés. művész Magyarországon. Ettől a Pauered Gyura, aki szobrász, a Antal Csaba, de hát sorban mindenki, Ambrus Mari, és akiket az előbb soroltam, minnyáján építészek vagyunk. Természetesen teljesen más, hogy nézzük a világot, és nem a színpad az nem egy képnek a kerete, hanem egy térnek a részlete. Tehát mindenki tudja mindig, hogy a színpad az csak egy nagyobb világnak a része. Én azt hiszem, hogy ha egy mondatba kell sűríteni, hogy mitől más szemlélet ez az egész, akkor talán ebben lehet sűríteni, hogy milyen más szemlélettel nézzük a színpadot. Ez nagyon látszik, és a világ ilyen színpadi technikáiba ez nagyon belepasszolt. Az absztrakcióba, a szoboda kubusaiba, a térelemekbe, tehát nagyon passzolt a legmenőbb irányzatokhoz ez a térből való alkotás.
A mondani valót is segíti mindenféleképpen.
Hát persze egész más a színházi gondolkodása és egy építésznek. Én nekem megváltoztathatatlan meggyőződésem, hogy a térrel mindent ki lehet fejezni. Tehát az egy olyan egyértelmű nyelv, ami ugyanolyan, mint a színeké, vagy a nagyformáké, csak sokkal árnyaltabb és sokkal absztraktabb abból a szempontból, hogy mindenki tudat alatt átéli. Tehát a nézőtéren élő nem kell neki tudni, hogy ez most nyomasztó, ez most felemelő. Úgy érzi magát, és úgy van, és hogy ennek szabályai vannak. Az biztos, hogy én a pályámnak a nagy részét az ilyen téralkotó cuccokkal töltöttem, és az, amivel én nyertem a World Stage Design-t 2009-ben, az mind az alapvető térabstrakciónak köszönheti a értékét. Három darab volt, és mindegyik más, nagyon más, de mindegyik egy-egy nagy térbeli mondás.
Hogy kapcsolódott a színház az életéhez?
Az én életemhez? Nem volt olyan része, ami nem színház. Én már az egyetemen amatőr színész voltam, a szkénében. Nem engedett az apukám színművészetire menni, majd ha lesz egy szakmád kisfiam, ez egy közismert, nagyon helyes eljárás. Így kerültem az építészkarra, amit nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy oda kényszerültem, mert egy egészen új világ nyílt meg. Én addig csak egy humán történelem franciára jelentkeztem még, és színházrendező akartam lenni, és aztán nem lettem, hanem díszlettervező lettem, de hát rögtön, szóval szinte elvégeztem az egyetemet, egy évig dolgoztam, mint várostervező, mert imádtam, meg építészettörténet, ezek a dolgok, a humán és a reál közötti mesdjék voltak mindig a én terepeim.
És akkor nagyon hamar színház, és nagyon hamar a tudományos, tehát az elméleti munka is kapcsolódott ehhez. Nem csak gyakorlat, hanem...
Nem, mindig. Ez így kezdődött. Nyilván ez a elméleti és gyakorlati területek mesdjéjén való járkálás, ez hol erre fordít, hol arra fordít, és mindig, amit megcsinálok gyakorlatban, azt úgy rögtön ott van bennem, hogy és elkezdtem a gondolkodást annak kapcsán, amit ugye elég sokat írok, még mindig nem nagyon jól, de a gondolatok és az írásvágy, az a kutatás vágy, az megvan.
A kanadai évek, azok mit adtak?
Hát a kanadai évek meghatározóak. Ugye 2 évet éltünk ott, egy kicsit többet, és ott egy egyetemen, meg a színművészeti főiskolán tanítottam minden évben, egészen 14-ig, tehát 22 éven keresztül. Tehát én minden évben visszamentem, minden évben. Tehát az épp elmémet köszönhettem annak, hogy minden évben egy nagyon intenzív 4-5 hetet szellemi munkával, teljes szabadságban kellett tölteni, és semmi más nincs, és hogy ez speciál, ráadásul Kanadában történik, az úgy nagyon kijózanítja is az ember. Szóval nekem meghatározó, hogy minden évben elmentem, minden évben hazajöttem. Azért pont 24-szer maradhattam volna kint, és nem akartam kint maradni. És dolgoztam ott, és csináltam díszleteket. Férjem is.
A férje Gyabronka József, Ászai Mari díjas színművész.
Férjem is játszott több darabban. Ide tartozunk, tehát...
Nagyon változatos az alkotói élet, a színházi alkotói életmű, látványtervező alkotói életmű. Az élelembére, a műpás cirkuszelőadások, a Hotel Mentol, most ugye direkt a szélsőségeket emelem ki. Ugye minden látványrajznak van egy nyelve. Csanádi Juditnak milyen nyelve? Pontosan azért, mert ez egy nagyon meglepő, és különösen a cirkusz, ami egy egész ott túllendül azon a színházi kereteken.
Hát ugye az egy másik műfaj, mint hogy az operett is egy másik műfaj. Hát ugye az ember, amikor huzamos ideig egy vidéki színházban dolgozik, olyan nincs, hogy nem kerül bele operett, nem kerül bele zenés, de kerül. Nem a tervező választja meg igazán azt, hogy mit csinál, melyik darabot tervezi, de azért nekem a legkiemelkedőbb élményeim azok ezekkel a nem én műfajom darabokkal kapcsolatban is az, hogy mindig megtaláltam, hogy mitől tudom szeretni, hogy mi legyen benne mégis valami más, valami több mondani való, mint egy barátommal találkoztunk, aki a Hegedűs a háztetőnnek, ami az első ilyen nagyon nagyszabású díszleten volt, mikor hazajöttünk Kanadából. Ő volt a fotós, és mondta, hogy az milyen fantasztikus volt. Tehát az egy zenés darab, és hát mindnyájan tudjuk a szív húrjait pengető részeit, de hát mégiscsak az egy olyan emelkedett előadás lett, nem utolsó sorban. Nem a díszlet miatt, hanem a díszlettervező részvétele miatt, nem a tárgy, hanem annak az egésznek a szellemisége, úgy hatalmas lejtő volt, amin vitte a víz lefelé a farönköket, és a farönkök alakították ki a falut, és egy ilyen József Attila, mint egy halom hasított fa hever egymáson a világ, és tehát sokkal tágabb volt, mint maga a darab, és ez nagyon megemelte. Szóval mindig lehet találni valamit, és még úgy nem tudtam az összes munkámra úgy ránézni, hogy ebben most mi az, ami az enyém, de a könyököm csukromban az érzés megvan, hogy mi, ami mitől. Igen, 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 igen. A cirkusz pedig az teljesen a semmiből jött.
Műfa is, maga is.
Hát ugye ez egy új cirkusz, amit ez a fiatal társulat elkezdett, úgyhogy engem nagyon felizgatott, hogy valami tök más csinálni, milyen érdekes. 3 előadást csináltunk közösen, nekem kifújt, szóval ennyi volt. Nagyon sok érdekes volt benne. Lehet, hogy még megtalál valami érdekes probléma, de nem mennék utána.
Vannak olyan rendezők, akik ilyen állandók, tehát a Zsótérnek is megvan a maga stábja. Csanádi Juditnak volt ilyen?
Sajnos ez biztos, hogy személyiség dolog, és majd, hogyha nyugdíjba megyek, majd elgondolkozom, hogy miért alakult így. Inkább azt mondom, hogy időlegesen voltak, tehát amikor hazajöttünk Kanadából, akkor Korcsmáros Gyuri, aki Pince Színházas barátunk volt, és ő ott voltam 8 évig a Győri Nemzeti Színházba tervező, és ott terveztem operát, operettet, zenés, táncos, mindent, meg nagy drámákat is. Az egy nagyon meghatározó időszak volt, és oda került Kis Csaba, akivel meg nagyon nagy
szellemi. És egy egész más világ, igen.
Hát vele úgy csináltuk ott meg a Korcsmáros Gyuri segedelmével a Padlás Színházat, ahol meg ilyen abszolút kísérleti stúdió előadások készültek, és az egy nagyszerű szellemi kaland volt, és elég sokáig, szóval a Csabával nagyon sokáig dolgoztunk, szóval ő nekem akkor az egyik nagy szellemi partner, akivel nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokáig rendszeresen dolgoztunk, az a Csizi, a Csizmadia.
Csizmadia Tibor, Jászai Mari díjas rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházi Intézetének vezetője.
Aminek nagy hagyományai voltak, szóval még mielőtt elmentünk Kanadába, csináltunk egy darabot, és aztán mikor megjöttem, akkor rendszeresen, és aztán volt az a gyönyörű 7 évünk Egerbe, és ezek a World Stage Design dolgok, ezek mind Egri Csizi rendezése mindegyik. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a stabilak, és hát akivel a világon a legjobb, az a Tim Carroll.
Tim Carroll 2000-ben a Bárka Színházban rendezte az Amalfi Hercegnőt, de rendezte a Bárkában még a Hamletet, a versekkel kártyázó szép hölgyeket és a Viktorit, a Csiki Gergely Színházban a 4. Henriket, a Csokonai Színházban Szöktet és a Szerájbolt.
Aki viszont nem magyarországi, ott olyan normális, evidens respekttel fordul mindenki felé a rendező, hogy ez nagyon inspiráló. És én a Timmel csak itt dolgoztam, a Bárkán, és aztán egyet Debrecenbe, egyet Kaposváron. Ezek mind jól sikerült dolgok voltak. Mindegyik annyira eleven, és nagyon értettük egymást, nagyon. Én mondjuk az Amalfit szerettem a legjobban, ahol végig csöpögött az olaj.
Az fantasztikus
volt. Igen, ott egy technológiát kellett kidolgozni, hogy milyen olajszerű dolgot lehet bevinni, amiből tükör lesz, és kizárja ugye a szereplőket a játéktérből, és egyre nagyobb volt a tó, és már csak a peremén. Az nagyon klassz volt, igen, azt imádtam. Tehát így, szóval a Tima, a Csizi, a Kis Csaba és hát a Gyurival a barátság. Vele nincs nagyon rokon világunk, de nagyon respektáltuk egymás világát. Azért tudtunk együtt dolgozni. Nagyon.
Térjünk vissza az egyetemre, mert hát, hogyha így beszélgetünk, akkor nem tudtam ezt a részét kihagyni. Tehát ugye nyitás, és akkor szellemi nyitás is.
Hát kinyitjuk a másik épületnek is a kapuját, ez pedig, amiben ülünk, ez a nyilvános kiállításoknak és a kiállításokhoz kapcsolódó egyetemi rendezvényeknek lesz a helye, tehát nagyon arra számítok, az a cél, hogy ez a képzőművészeti szcénának az egyik legjobb helye legyen. Tehát, hogy itt lehessen koncertet is csinálni egy kiállítás kapcsán, egy táncelőadást egy kiállítás kapcsán, tehát, hogy egy eleven művészeti helyszín legyen a képző. Amit mondtam az előbb arról a projektről mondanám, hogy lesz ez az alkotó hét, ahol minden tanszékről hallgató párosok hirdethettek meg egy-egy témát, és erre a témára csak másik tanszékről szabad jelentkezni. Tehát egy szobrászpáros meghirdette hozzá csak festő, grafikus, restaurátor, látványtervező jelentkezhetett, és vice versa. Tehát itt biztos, hogy egy nagy kavarodás lesz. Ugye ez nem egy nagyon eredeti ötlet, hiszen minden egyeteme van ilyen, csak nálunk nem volt. Ha valami, akkor ez a bátorság az, ami benne értékes, vagy remélem, hogy nagyon jól fog elsülni. Úgyhogy szeptember utolsó hetében itt egy héten át teljes hepaj lesz, és eddig 21 projekt jelentkezett be. Elsőre, tehát én azt gondoltam, hogy ha 10, akkor már nyertünk, mert akkor az olyan 100 gyerek, tehát egy projektre, úgy 10 gyerek mindenképpen kell egy-egy projekthez, tehát ez biztos, hogy elindul a saját útján, nem kell hozzá rektori parancs, egyáltalán nem. És hát el fog indulni az angol nyelvű képzés, amit ugye most a következő tanév az, amiben ezt kidolgozzuk. Megvan a alapja, tehát az akkreditációs folyamatot kell csak végigcsinálni, már megvan a rendszer, és akkor addigra reméljük, hogy ez a ingatlan fejlesztés is ott fog tartani, hogy már lesz hol leültetnünk őket, és akkor biztosítja a bevételeinket is, ami ad egy kis életteret, hogy egyéb fejlesztéseket csináljunk. Ezen kívül, ami ugye a technológiákról beszéltünk, ami csak egy csúnya a szó, de akkor mondjuk azt, hogy a kütyükről, tehát kütyű nélkül...
Feltételrendszere van.
Hát olyan, tehát az újonnan bevonandó épület az angol képzésen kívül az új technológiáknak a tárháza kell, hogy legyen.
És ez folyamatos megújulással.
Hát ez az, hogy ott nem lehet olyan, nem arról van szó, hogy most...
Egyszer beszereztük az festőbakot, és
nem,
akkor azon...
Hát nem, hanem itten bizony arra kell fölkészülni, hogy 6-8 éven teljesen új. Kompjúterpark, fénypark, videó és filmpark, és tévé, és új anyagok, és új minden. Tehát ennek az intézménynek a fenntartása az egész biztos, hogy egy állandó, a jövőben is meglévő kötelezettség. Tehát ugyanúgy, mint a MOME, gondolom. Tehát sem a tánc, sem a zene nem kíván ilyen állandó
fejlesztést.
Igen. Nem lehet úgy csinálni, hogy jaj, most felújítjuk, és akkor kész. Nem, ezt akkor tartani kell a színvonalat. Azt is lehet mondani, hogy valahogy próbáljuk meg, tehát ez az angol nyelvű képzés, azt remélem, hogy azt alapozhatja meg, hogy annak a bevételéből az állandó technikai fejlesztést azt legalább támogatni lehet.
Igen. Nemzetközileg nyit az egyetem.
Igen, nyit most. Jöttem meg pont tegnap előtt Dresdából, és a Dresdai Egyetemmel fogunk csinálni egy nagyszerű közös projektet, egy évest, ahol a dresdai hallgatók jönnek ide, tanulmányútra, mieink oda, és a város romjairól, sebeiről kell műveket létrehozni. Ezek nagyon jók.
Ugye ez a legmagasabb szintű művészképzés vizuális műfajok tekintetében. Milyen jövőképük lehet az itt végzetteknek? Tudják-e segíteni őket? Az útjukat figyelemmel kísérni, hogy milyen szívvel engedik útjukra az itt ma nagyon magasan képzett, nagyon tehetséges hallgatókat.
Én a közösségben bízom, de most én beszélek, tehát én nem vagyok festőművész, és nem ismerem annyira a festőművésznek a bejárható útját. Amit belőlük is látok, az, hogy összeállnak. Tehát, hogy nem marad általában nagyon egyedül senki, csak nyilván az a 5%, aki akkora horderejű festőművész, de már a jók, azok összeállnak csapatokba, találnak maguknak rendszeres kiállítóhelyet, amit ők fenntartanak. Én ezt látom.
Műtel meg valahogyan próbálkoznak.
És úgy látom, hogy sok próbálkozás az nagyon gyümölcsöző. Tehát én nem azt látom, hogy itt semmire kell ők végeznének, akik aztán nem találják meg az életútjukat, hanem nagyon szabad emberek végeznek leginkább, és annál jobb hátizsákkal, mint szabadság, nem nagyon lehet neki látni az életnek.
És itt pedig felkészítik őt, tehát megkapják az a muníciót, amivel ki tudnak állni.
Akkor a tárháza van a tudásuknak, hogy nagyon sok elé lehet bármelyikből menni, tehát festőművészként végeztél, de lehet. De ez nem beszorított irány a bármelyik képzőművészeti szakterületnek az ismerete és tudása. Lehet, hogy nem azon a területen, azon a szűk pályán fog menni, hanem együtt dolgozik valami technikussal, és kitalálnak egy tök új műfajt.
A grafikus, vagy egyáltalán, hát, tehát akik ezzel óriási lehetőségek vannak, és nem csak országhatáron belül.
Nem, hát ez egy teljesen nemzetközi pálya a képzőművészet bármely területe. Hát hogyne, hát internet korában nincsenek országhatárok egyáltalán.
És a hallgatók pedig megállják a helyüket, van visszaigazolása, de?
Hát ugye a mi területünkön van, mert ugye mindenkiről tudjuk, hogy mennyit dolgozik, mivel hogy alkalmazottak valamiben dolgoznak. A klasszikus autonóm szakoknál, mint a festő, szobrász, grafikus, ott sokkal kevésbé lehet így követni, mondjuk a tervező grafikusokat, igen, de a többieket nem nagyon. Hát úgy front próbálkozunk azzal most már egy éve, hogy egy olyan rendszert kidolgozzunk, amivel a diplomás pályakövetést meg tudjuk oldani, mert így csak a barátság meg a mesterekkel való kapcsolat, hogy még tudom az e-mailjét, hogy mi van veled, kispajtás, de ez nem működik, mint rendszer. Tehát nem mondhatok objektívet a visszajelzésekről. A miénkről igen.
Mert ugye nagyon sok minden megváltozott, ugye 30-40 éve az állam megrendelő volt, meg volt a képcsarnok, akik ugye egzisztenciális hátteret biztosítottak ehhez a munkához, és most pedig nincs ez az egzisztenciális háttér, hanem mindenkinek magának kell.
Ezt nem tudjuk megítélni, ez most egy ilyen világ, de az érdeklődés az megvan, ha bár mindig, ugye van egy olyan kényszerünk, hogy a hallgatói létszám alapján kapjuk az állami támogatást, ami egy ilyen egyetemnél nagyon-nagyon kétséges. Tehát, hogy fel kell vennem nekem...
Mert művész, igen.
Tehát nem annyit kell felvennem, aki igazán tehetséges, ami lehet, hogy az egyik évben 10, a másikban 14, hanem mindig 12-t. Akkor is, hogyha csak 8 van, aki megüti a mércét, és akkor is, ha 16.
Táncművészeti főiskolán is ugyanez a gond.
Mindenütt, mind az 5 művészeti egyetemen hasonlóak a gondjaink, és ezért is van egy úgynevezett MERS, a művészeti egyetemek rektori széke, akik az ilyen közös érdekeink mentén próbálunk megfogalmazni problémákat, és azokra megoldást találni. Ez a nehézség. Nem optimális helyzet, de most jöttem Dresdából, ahol szintén vannak hasonló. Nem ugyanezek a nehézségei, de hasonló.
Említettem már, hogy ez olyan az egyetem vezetése, tehát olyan partnerekkel dolgozik több évtizede, akiket nem csak személyben ismer, a munkásságunkban is ismeri őket. Tehát megvan a remény arra, arra, hogy ez a közösség ezeket a terveket, amiket elhatároztak, azokat végre is tudják hajtani.
Én nagyon bízom benne, hogy igen. Nekem személyesen elég rövid idő áll rendelkezésemre, mert betöltöm a 65-öt, már nem is egészen 2 év múlva, hanem másfél év múlva, de azt remélem, hogy addig a lényeg.
És a rektorokra is vonatkozik?
Igen, már... a vezetőre vonatkozik, hogy 65 éven felül nem lehet az ember vezető. Igen, hát ez van, amikor jogos, és van, amikor nem, de ez így van. Igen. Ez így van, és hát azt remélem, hogy addigra ezek
vannak. És akkor most már foglalkozik azzal, hogy akkor olyat teremteni, ami tovább fejleszthető? Ezen, olyan útra lép, amit tovább lehet építeni?
Ezen vagyok, és gondolom, hogy ha itt a építkezések nagyban beindulnak, akkor hát én itt maradok az egyetemen 70 éves koráig, mindenki taníthat, aki professzor, úgyhogy addig biztos, hogy tanítok is, és akkor nyilván követem, hogy a egész ingatlan fejlesztés az hogyan alakul. És
a tart az oktatás tartalma is.
Hát nyilvánvaló, ezek szorosan összefüggenek. Igen.